Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm mai vendégemet, Radnóti Zsuzsát. Radnóti Zsuzsa rendkívül elfoglalt napokat, heteket, hónapokat, sőt évet él, úgy gondolom, mint hogy ő Örkény István özvegye, akinek születésének századik évfordulóját most a napokban ünnepeljük. Azt szeretném így elsőre kérdezni, hogy vajon hogy állsz, vagy hogy állunk az életművel, a hagyaték feldolgoztad-e, mint hogy te vagy az életmű gondozója, vagy pedig még állnak előtted feladatok?
Hát már nincsen, vagy nem nagyon van, vagyis hát ami van, azok olyan kisebb jelentőségű, rövidebb, kisebb írások, befejezetlen írások, vagy pedig valamiből kimaradtak, vagy olyan egyperces novella, amire ő határozottan érezte, vagy jelezte, vagy mutatta, hogy nem jó. Úgyhogy tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy ezzel a majd a Palatinus kiadónál megjelenő Április című kisregény, amelyet 1934-ben írt, tehát egy nagyon fiatalkori mű, ezzel tulajdonképpen az életműsorozat befejeződött. Hát persze lehetséges, hogy majd egyszer, amikor már nem én csinálom, akkor valaki valamilyen érdekes kötetet még találna különböző kisebb, nagyobb, kisebb jelentőségű dolgokból összetud állítani egy érdekes kötetet, de úgy érzem, hogy a jelentős dolgok azok megjelentek.
Az Április az egy ifjúkori zsenge volt, amit korábban ő, vagy te, vagy ti együtt nem találtatok arra érdemesnek, hogy megjelenjen?
Nem, ennek nagyon érdekes a története. Gyakorlatilag én nem tudtam róla, hogy ez van. Soha az életében ő erről nem beszélt. Aztán most, amikor már a kiadás előtt állt a dolog, akkor megkérdeztem az előző feleségét, az F. Nagy Angélát, hogy mondd, hát te neked beszélt erről, vagy te tudsz erről? Semmit nem tudott ő se. Én egy nagy kofferbe találtam meg, nagyon romantikus a történet, a szüleinek van egy nagy kofferje, ami neki mindig, most is ott van különben, egy ilyen beépített szekrény legtetején van, látszik rajta az hosszú évtizedek múlása és rombolása, mármint a kofferen kívülről, és ott találtam meg egy régi újságpapírba csomagolva, ami régebben már megjelent, a hadifogságból írt leveleit, rá volt írva, hogy hadifogságban írt leveleim, és látszott, hogy az valószínű az édesanyja csomagolta így össze, és akkor én megtaláltam ezt a nagyon érdekes, egy egész fekete, nagyon-nagyon kopott természetesen vászon kötésben egy 1934 kézírással ráírt dátum, nagyon sűrű géppeléssel, nagyon elsárgult papírokon, és az ő saját keze javításával, tintával is vannak javítások, és kézírással, már ceruzával is. És az volt ráírva, hogy ugye az a címe, hogy Április. Na most ez nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen hogy ő erről nem beszélt, hiszen ő nyíltan és boldogan, vagyis hát teljes természetességgel beszélt azokról a műveiről, amit nem szeretett, azokról a műveiről, ami elveszett, ami a Szerb Antal írt arról a korai, a 37-ben azt hiszem, a Félálom című regény, fiatalkori regényéről, azt is emlegette, hogy hát bizony az elveszett, és pedig a Szerb Antal jót írt róla, és erről soha, 1934, még egyszer mondom a dátumot, tehát egy 22 éves fiatalember írta.
Lehet, hogy elfelejtette, vagy ez nem lehet, mert nagyon...
De. Arra akartam kilukadni, és jó a kérdés, mert akkor a végére érek, hogy valamilyen módon nincs bizonyítókom rá. De úgy érzem, hogy ugye ő nagyon sok mindenem ment keresztül. Hát természetes munkaszolgálat, hadifogság, hazajövetel, akkor résztvevése az egész akkori korszakban, a Rákosi korszakban nagyon sokat ír, dolgozott. Akkor utána az 56, szóval most nem sorolom az ő nagyon nagy, különös életrajzi buktatóit, vagy fordulatait. Én el tudom képzelni, hogy miután nem szerettem, mert majd talán, ha van rá idő, akkor beszélünk róla pár szót, hogy milyen jellegű az a regény, lehetséges, hogy ő valóban elfelejtette. Vagy azt, hogy majd egyszer előveszem, vagy azt, hogy nem jó, hagyjuk úgy, vagy tényleg kiesett az agyába. Nem tudok másra gondolni, mert hogy semmi nyoma nincs, se írásba, se szóba nem volt nyoma.
De egyébként precíz, eltevős ember volt?
Igen, mondhatnám azt, hogy igen. Persze, aztán mikor már együtt voltunk, néha fáj a szívem, és összeszorul a szívem, hogyha a Tótéknak a színdarab változatban se a macskajátéknak nincs meg a, hát hogy mondjam, az autentikus kézirata, mert hát nyilván odaadtuk a színházaknak, és akkor nem került vissza, szóval nem tudom, hát akkor az ember nem az irodalom vagy a drámatörténetre gondolt, hanem az, hogy éppen megvan-e a példány, és hogy a gépírónő akkor leírja, szóval praktikus dolgokra gondoltunk, de hát most egy kicsit fáj a szívem, hogy pont ezek a jelentős daraboknak a szövegei nincsenek meg, de különben elég precíz volt.
És egy példányban gépelt, vagy Indigóval? Na most ez, hogy miért fontos, nem tudom, csak valahogy eszembe jutott.
Igen,
hogy...
igen, jó, én most gondolkozom. Szerintem az először is vázlatokat írt kézzel, egy ilyen kisebb füzetekbe, ilyen kis képfedelű füzetekbe, mint a Déri Tibor, akkor az a vázlat, vagy kidolgozott egy-egy mondat, akkor azt odaült, utána odaült a géphez, és akkor beírta. Most ezt nem tudom, hogy már akkor Indigóval írta, vagy nagyon óvatos volt, és az elsőt nem írta Indigóval, mert úgy is tudta, hogy ki fogja javítani. Tehát most nem tudom egész pontosan, de ez is egy precíz folyamatnak a része volt, hogy hányszor javított, és hányszor dobta el aztán a végén, és hányszor tette el, hogy majd megpróbálja még kijavítani. Úgyhogy hát ha mondhatom azt, hogy ő volt a legszigorúbb kritikus a saját magának, hihetetlenül vigyázott arra, hogy olyat ne adjon ki a keziből, amiről ő úgy érzi, hogy nem jó.
Jutott már eszembe, hogy vajon a régebbi magyar irodalomra, most nem a régi magyar irodalomra gondolok, de a számítógép előtti időkre gondolva, hogy vajon mennyit változtatott volna az irodalmi műveken, hogy a számítógép korában sokkal egyszerűbb és kevésbé munkás a javítás. Tehát, hogy igenis a korában az írógépen mindig javítani kellett, elolvasni, szerve, ameddig lehet tollal javítani, és utána újra, még újra mindig az egészet legépelni.
Van egy perces, aminek az a cím, hogy Trilla. És az egész nem áll többből, mint 5-6 sorból, aminek azt hiszem, és ugyanaz a szöveg végig, hogy kicsavarja a papírt az írógépből, kijavítja, ír, visszateszi a papírt az írógépbe, kicsavarja, ír, szóval valami ilyesféle van benne. Hát igen, valami ilyesféléről volt szó, hogy sokkal több kontrollon és sokkal több csatornán ment keresztül egy kézirat. Hiszen én magam is a magam kis módján is észreveszem, hogy mennyivel elfogadóbb a képernyő. Tehát én most már vigyázok arra, amikor úgy érzem, hogy na, rendben van valamennyire az a szöveg, amit írtam, kinyomtatom. És akkor szembenézek a papíron az írással.
Én is ezt csinálom egyébként.
Akkor ismerős, igen.
Uh-huh. Tehát magyarul, nem spórolható meg az idő sem, amíg az ember látja, olvassa, javítgatja, igen, ez érdekes.
Igen, és egy más minőség a papír. Szóval még az is lehet, hogy az ember viszonya ahhoz más. Lehet, hogy objektívebb, mint az a melegen csillogó képernyő például.
Biztos, hogy ez jelentős változás alkotók életében, munkamódszerében, igen. Melyik egyébként a kedvenc, személyesen neked a kedvenc őrkényműved? Melyik áll hozzád legközelebb?
Az valahogy úgy változik. Igazából nincsen egy kedvenc művem. Én most nagyon örülök, kétféleképpen mondom. Az egyik az, hogy minek örülök, amikor kiderül valamiről, hogy mennyire aktuális. Tehát mondjuk az egy színdarab, most nem voltam Nyíregyházán, és megnéztem a Kulcskeresőket, és hát nagyon úgy éreztem, hogy nagyon megszólal a szöveg. Ugye hát tudjuk, hogy miről szól, hogy egy óriási vereség után egy ember, aki összeomlott, utána a környezete addig győzködi, és addig próbálják őt talpra állítani, hogy végül is a nagy vereségből győzelem lesz, és mámorosan énekel egy közösség, hogy minden jó és minden rendben, miközben tudjuk, hogy a repülőgép ottan a temető előtt landolt, és éppen tömegszerencsétlenség történt volna, ha éppen nincs szerencséje. Szóval ez például, azért mondom, hogy ez most kedvenc, de igazából azt hiszem a Pisti a vérzivatarban, és az egypercesek, ha szabad ilyen sorrendet rakni, ilyenkor azt mondják, hogy nem biztos, mert hogy a macskajáték, meg a Tóték, meg a rózsakiállítás prózába mennyi, milyen, hogy az a legértékesebb. Jó dolog ez, hogy erről kell beszélni, hogy kinek melyik a legjobb.
Hát most a következő kérdésemre egy picit már válaszoltál is, mert azon tűnődtem, és gondoltam, megkérdezem a véleményedet, hogy hát azokban az időkben, 60-as, 70-es évek, hát voltak nagyon jelentős írók, nagyon sikeres írók, drámaírók, regényírók, akik aztán valahogy az elmúlt évtizedekben hát nem igazán élték túl az olvasók tudatában, vagy a köztudatban, vagy tehát valahogy úgy elhalványodtak, és akkor enyhén fogalmaztam a rendszerváltással, és az utána eltelt nagyon más évtizedekkel. Örkény István viszont az ellenpélda. Tehát én azt gondolom, hogy ő ma is nagyon jelen van a műveivel. Tehát ő nem egy elfeledett író, egyáltalán nem. Vajon ennek szerinted mi az oka? Két tippem van, az egyik lenne az, hogy a dráma, tehát hogy a színház, a drámaíró, akit játszanak, azt a színház életben tartja a előadásokkal.
Többszörös műfajú.
Igen, de hát tudunk azért olyanokat, igen, akiknek a drámáit egyáltalán nem játsszák. A másik meg talán a humor, de te mit mondanál, hogy mi az oka ennek, hogy ő abszolút életben maradt?
Hát persze elsősorban a humor, de azért próbáltam ezen néha gondolkozni, hogy minek köszönhető ez, hogy ugye ő egész életében egy kettős látással írt és élt. Tehát egyszerre látta a dolgokat kívülről és belülről, egyszerre látta iróniával és egyszerre együttérzéssel. Szóval a dolgoknak a többféleképpen látása, amitől, ha változik az élet, vagy változik a történelem, vagy változik az idő, vagy az ízlésünk, akkor is valamelyik oldala éppen aktuális lesz, és közel áll az emberekhez. Na most lehet, hogy még mélyebb, akkor ez kicsit talán már nem az én számba illik, hogy valami olyasmit ragadott ő meg az egész közép-európai és magyar létezésből, amely olyan archetipikus helyzetek, amik ebben az abszurd világban, amiben élünk meg, ebben az abszurd történelemben, hogy újra és újra előjönnek, mint hogyha egy mókuskerékben lenne ez az ország, meg ez a régió, hogy újra előjönnek olyan hibák, groteszk jelenségek, tragédiák, tragikomédiák, amire azt mondja az ember, hogy hát igen, ezt már átéltük, vagy hallottuk, vagy olvastuk, hogy ez a furcsa nagy ismétlődése a tragikomikus, tragikus életünknek, történelmünknek, és talán ő ebben jó néhány dolgot észrevett, és lehet, hogy azért is, hát nem tudom persze, csak úgy gondolkozom én is hangosan, hogy hála Istennek mitől van ez, hogy erről beszélhetünk.
Nem ragad benne abban a korban, sőt, valahogy az ember nagyon el tudná képzelni őt most is, hogy hát aztán a groteszkhez, abszurdhoz téma igazán van bőséggel ma is, hogy úgy képzelem, hogy olyan csillogó szemmel tudna szarkasztikus megjegyzéseket tenni akár, vagy írogatni, nem írogatni, hanem írni tovább egy perces köteteket.
Igen, nekem van egy tervem, nem tudom, hogy megmerem-e csinálni meg egyáltalán, hogy ő neki van az egyperces nagy kötetben van egy olyan ciklus címe, hogy ki írja az egyperces novellákat, önök vagy én. És nagyon régóta csinálom azt a játékot, hogyha valamit olvasok újságba vagy bárhol, akkor azt elteszem, tehát magyarul magát a dokumentumot, vagy az információt elteszem, hogyha valamilyen módon emlékeztet egy-egy egyperces novellára. Tehát, hogy el tudom képzelni, hogy egy ilyen kis kötetet össze lehetne állítani, hogy egyik oldalon az egyperces novellák, a másik oldalon a valóságos hír. És akkor ezek hogy felelnek egymásra? Hogy igen. Szóval hát valahol az élet.
Minden bizonyal egy frappáns kérdezfelelek dolog lenne belőle. Hallgatunk egy kis zenét, aztán folytatjuk.
Bien.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy vasárnap délután a Rádió Q-n. Radnóti Zsuzsa a vendégem. Én megkérdeztem Zsuzsát még a műsor előtt, hogy kérdezhetek-e a magánéletére, vagy a magánéletükre, a házasságokra vonatkozóan Örkény Istvánnal, de ezt ő hát érezhetően hárította. Én kicsit sajnálkoztam, és mondtam, de legalább annyit szeretnék megkérdezni, hogy hogyan ismerkedtek meg, mire azt mondta, hogy jó, hát akkor erre fél mondatban válaszol, de aztán ezen tovább lépünk, úgyhogy akkor ezt a kérdést hadd tegyem föl, hogy hogyan ismerkedtetek meg.
Na hát semmi titok nincs benne, csak van egy olyan személyrem érzett bennem, vagy nem képesség arra, hogy úgy beszélni a magánéleti életemről vele kapcsolatban, ami hihetetlenül vonzó egyeseknek, akik tudják. Nem felejtem el soha, hogy egyszer hallottam a Szerb Klárát és a Páskándinak az özvegyét, hogy gyönyörűen tudtak beszélni arról az életről, amit együtt éltek. Pontosan megvolt az a határ, hogy meddig már kutakodás lenne, vagy meddig volna olyan intimitás, amit már a közönség, a hallgatóság már nem kell, hogy tudják, és melyik az a határon túli állapot, ami viszont valóban nagyon szép és érdekes, és ezt nem tudom. Mert valahogy nem tudom. Szóval úgy érzem, hogy ez a szférája az életnek, erről nem tudnék úgy beszélni, hogy az nekem jó érzés lenne, vagy érdekelni a hallgatókat, vagy a nézőket. Na, hogy ismerkedtünk meg, ez úgy történt, hogy 59-ben azt hiszem, mert mindig 58-59, de inkább 59-ben egy akkori udvarlom, egy fiatal irodalomtörténész rajongva beszélt róla, és azt mondta, hogy hát ajándékként szeretne fölvinni engem hozzá. És akkor fölmentünk, és akkor hát az első pillanatban egy nagyon vonz, hát én először meg se tudtam szólalni, mert nem azért, én nem voltam akkor egy, hát a érettségi után voltam, vagy előtt, nem is tudom, nem, után voltam. És annyira meg voltam illetődve, de nem azért, mert olyan művelt voltam, hanem ez a fiatalember annyira fölplankolta nekem, hogy kihez megyünk, hogy ettől voltam teljesen, hát hogy mondjam, egy ilyen szorongásos állapotban, de mindegy, azonnal föl tudta oldani. Aztán még egyszer találkoztunk egy társaságba, és akkor már ő kérte, hogy találkozzunk valahol, válófélben volt éppen. Úgyhogy, és akkor annyira emlékszem, ez befejező mondat, hogy én a Ferenc körút 1-be laktunk a szüleimmel, és ott volt egy ilyen kiskocsma, és akkor oda beültünk, és akkor ott volt az első ilyen beszélgetésünk, ami csak kettesbe zajlott, úgyhogy ez ennyi volt.
Még erről csak egy utolsót kérdeznek. 65-ben házasodtatok össze, igen, úgy tudom. Fölvetted hivatalosan a nevét, vagy te azóta is egyfolytában, igen, Radnóti Zsuzsa vagy pedig
nem,
voltak épp hivatalosan?
Nem, hivatalosan ő kérte, hogy vegyem föl, és azt végül is most is megtartottam, pedig hát nem özvegyi életet élek, hiszen van egy kapcsolatom nagyon régóta, de azért, hogy bizonyos dolgok, mert ugye én intézem azért az egész hagyatékát, a jogadásokat és mindent, ami ezzel kapcsolatos, hogy ne legyen olyan, hogy ilyen egyik helyen elfogadják a lánykori nevemet, a másik helyen nem. Szóval azért úgy gondoltam, hogy hát ez emiatt, a praktikus ok miatt megtartottam, De hát ugye
tehát
tudod,
akkor ma
hogy
is Örkény, is ön, Örkény
hát, ha hivatalosan helyen értem. Kell aláírnom, Örkény Istvánné vagyok, uh-huh. De hát tudod, hogy Radnóti Zsuzsán néven élek.
Igen.
Dolgozok azért.
Amikor összeházasodtatok, akkor egyébként te már a Vígszínházban dolgoztál, hiszen dramaturg vagy, évtizedek óta egy sikeres és számos izgalmas eredményt felmutatható. Na ez nem akar jól alakulni ez a mondat, de hát szóval, hogy te már akkor a Vígszínházban dolgoztál, dramaturg voltál, évtizedekig dolgoztál a Vígszínházban, ma is kötődsz oda, bár azt hiszem, hogy nem vagy már
nem,
ott állásban.
Vendégként.
És közben számos darabbal volt dolgot, számos kortárs magyar bemutatóval, és hát a Vígszínház Örkény darabokat is bemutatott. Na most azt is tudjuk, hogy az Örkény darabok bemutatása körül szoktak volt lenni problémák. De tulajdonképpen mi volt a baj? Az, hogy őt úgy tekintették idézőjelben, hogy rovott múltú 56 miatt, vagy pedig konkrétan a darabokkal voltak a engedélyeztető hatóságoknak, párt, vagy nem tudom, tanácsi szerveknek problémájuk? Hogy emlékszel erre?
Konkrét. Abszolút konkrét. Szóval ő neki, amikor ő már, ugye hát az első nagy sikere volt, színházi sikere az 67-ben volt, és a Tóték volt. És a Kazimír Károly rendezte a Táliába. Tehát magyarul is akkor már megjelentek a egypercesek is, Jeruzsálem hercegnője, novellás kötet, szóval neki az úgynevezett szilenciumos korszaka, annak már vége volt, tehát őt magát nem tekintették már rovott múltúnak, hogy ilyen szót használjak.
Nem, bocsánat, aki fejlődésért csak.
Ne, hát én
63-ban jelent meg először a Macskajátékkal, az volt a 56 után az első, ahogy én itt ennek... Ahogy ezt láttam,
nem egészen,
igen?
Mert tudom, hogy egy novella, tudjuk, a Hattyú halála jelent meg talán egy évvel korábban az újírásban.
Aha, tehát
úgyhogy szóval, jó, hát ennyire pontosan, igen, és aztán a Macskajáték, de kisregény formába.
Igen.
Tehát aztán 65-ben a Tóték kisregény formába, és aztán lett a Tótékból először egy színdarab, és aztán lett belőle Macska. Először lett a Tótékból, a kisregényből színdarab, és utána lett a Macskajáték kisregényből színdarab. Tehát egy ilyen fordított sorrend volt, a próza korábban született, és a darabok pedig későbben, szóval nem ugyanaz a sorrend volt. Úgyhogy, és visszatérve arra, tehát neki már általában már nem volt gondja kvázi a hatóságokkal, tehát magyarul megjelenhetett, kivéve ha egy-egy rumlia volt, mint például a Niagara Nagy Kávéház, amiből hatalmas botrány lett. Majd elmondom, hogy miért, ha érdekes, ha nem, akkor kihagyjuk. De a Pisti a Vérzivatarban volt az első nagy gond, mert hogy azt 10 évig nem engedték bemutatni. Ugye ő 69-ben írta, tehát egy nagyon nagy, jó korszaka volt, egy fantasztikus lendületben volt ő, mint drámaíró. És hát akkor azt nem engedélyezték, és csak 79-ben kerülhetett színre, és mindeközben egyszer még volt a Holtak hallgatása, amit a Nemeskürti Istvánnal együtt írt, ami a Requiem egy hadseregért című Nemeskürti könyvből készült, és hát ott is nagyon nagy, hát ugye először volt arról szó, hogy a magyar hadsereg pusztulása a Donnál, úgyhogy a felsőbb elvtársak nagyon-nagyon idegesek voltak, hogy most tulajdonképpen miről is van szó, hogy most rehabilitáljuk a régi korszakot azzal, hogy hát hősöknek, meg áldozatoknak mutatjuk be őket, és akkor micsoda, hogy most megtámadtuk a Szovjetuniót. Szóval olyan zavar volt az ideológiai vezetésbe, hogy mindenféle ilyen hatalmas parolikkal, mindenféle tábornokok jöttek a főpróbára, és nézték, és zavarba voltak, és végül is nagyon sok zűr volt vele, tehát nagyon sok, hogy ezt hagyják ki, azt hagyják ki, de kisebb dolgokat csak. Aztán végül gyakorlatilag az került színre, amit megírta István. Tehát semmit kihagyni végül is nem kellett, ami, hogy mondjam, olyan volna, hogy hát bánták volna. És hát a Pisténél pedig az egy hosszabb történet volt, ott pedig hát az egész történelem szemlélet, az volt olyan problematikus a felsőbb vezetésnek, hogy hát ilyen sokáig tartottam, még nagy nehezen színpadra került, pedig a Várkonyi Zoltán nagyon sokszor megpróbálta, harcolt érte, hogy minél előbb színre kerüljön, de csak akkor sikerült.
A Tótékkal nem volt gond?
Nem. Nem, meglepő, nem tudtak róla, ugye? Tehát nem volt egy olyan előzetes híre, a művnek, pedig megjelent kisregény formában, de ugye itt annyira mélyen van a dolognak a politikuma, vagy pedig a ideológiai moralitása, hogy hát azért ott ezek a cenzorok nem voltak olyan nagyon nyomottabb, vagy nagyon fölkészült emberek, szóval annak nem volt, és a Kazimír Károly, hát hogy mondjam, bizalmat élvezett, mint vezető.
Tehát ő garanciát vezető, jelentett.
Garanciát uh-huh. jelentett, igen.
Egy garanciális rendező, igen. Te nagyon sok őrkényben mutatót láthattál, gondolom, az elmúlt évtizedekben. Én emlékszem például, láttuk egyszer együtt, már úgy együtt, hogy én is ott voltam a színházban, egy moszkvai területi színháznak a tótékját néhány évvel ezelőtt, és még arra is emlékszem, hogy téged utána a tapsnálót kihurcoltak a színpadra, ami eléggé megdöbbentett téged, de hogy így, na most... Ez nem annyira érdekes a moszkvai területi színház előadása, de azt gondoltam megkérdezni, hogy ennyi sok bemutató között vajon találkoztál-e olyannal, amit mondjuk nem engedtél, mert úgy akartak hozzányúlni valamihez, hogy teljesen fel akarták forgatni, vagy átírni, vagy volt-e ilyen jellegű védő, elhárító akciót?
Szóval magyarul nem engedélyeztem, nem volt ilyen. Nem volt ilyen, hát mert egyrészt hát tudod, hogy én színházban dolgozom, tehát, vagyis hát színház a szakmán belül vagyok, tehát én nekem nagyon-nagyon rugalmasak a határok. Én pontosan tudom, hogy meddig szabad egy darabot kvázi koncepcióban, idézőjelben mondom, engedélyezni, és hol van az, ahol már fejre áll a dolog. Na most Magyarországon még ezzel nem találkoztam, úgyhogy szerencsére ilyen helyzetben nem kellett, hogy kerüljek, de hát tudom, hogy megtenném, hogyha úgy érezném, hogy valami nagyon-nagyon nem működik. Például ugye most volt a macskajáték, és sokan a Örkény Színházba Pogány Judittal Mácsai Pál rendezte, sokan kérdezték, hogy hát hogy lehet az, hiszen ez egy eléggé más változat, mint amit eddig ismertünk. Hát persze, hogy más változat, de minden szava tőle van. Tehát minden változtatás, akár sikerült, akár nem sikerült, az mindenképpen az ő szelleme és az ő szövege. És az, hogy egy színházi társaság, egy színházi csapat, műhely megpróbálta, hogy más oldalról közelítsen, egy más szemszögből világítson meg egy történetet, az számomra nagyon szimpatikus volt.
És tetszett az előadás?
Igen, szerettem. Uh-huh. Szerettem. Még az is különös volt, hogy nagyon régen láttam egy tótékat lent Kőszegen, azt hiszem, hogy a Merő Béla rendezte, már nem emlékszem, és a Judit volt a Mariska, a egyik főszereplője a tótéknak, és emlékszem, ott álltunk a színpadon, és beszélgettünk, és mondtam neki, te mondom, egy-két évtized múlva, milyen jó lenne, ha eljátszanád a macska játékot, úgyhogy hát így történt.
Mondta, hogy rajta szerettem. Nem fog múlni.
Igen, majdnem, nyilván ezt mondta, igen. Igen. Szóval egy statikusabb, különösebb előadás, egy, hogy úgy mondjam, németesebb előadás, tehát sokkal kevesebb a játék, a mozgás, a rátétje a dolognak, hanem inkább a szavakra koncentrál, meg a idegállapotokra. Én szerettem.
Külföldi őrkénybemutatók ismeretében, hogy érzed, melyik az a nép, vagy színházművészet, amelyik, vagy olvasói, vagy nézői réteg, vagy színház, amelyik különösen fogékony örkényre. Tehát hol tudnak a legjobban hozzányúlni a te tapasztalataid szerint külföldi bemutatók alapján?
Érdekes mód Kelet-Európa, vagyis dehogy érdekes mód, hát természetes, hát különösen a tótékról van szó, hát majdnem ugyanazok a történelmi tapasztalatok alatt nyögünk mindnyájan, és de ami meglepő, Amerika. Tehát ott jó néhány tóték is volt, és jó néhány macskajáték is volt. És a tóték előadás az a Washingtoni Arena Stage-be volt, és ez egy híres színésznőjük volt, aki vezette, akkor Zelda Fischendlernek hívták. És egy fiatal ember rendezte, és ott ez olyan meglepő történet volt, amit a Székely Gábor már próbált csinálni a rádió, nem a televíziós változatban, de ott fejtődött ki a történet, hogy a tótékban van egy postás nevű szereplő, és nagyon sokszor, hát ilyen falubolondját játszották, még jó előadásokban is. És először derült ott ki igazán erőteljesen, hogy ebből a postásból lehet egyfajta sors, egy görög drámának a sors figuráját játszatni. Tehát mintha ő mozgatná a háttérben a sorsot. És hogyha az egészet egy belülről élt módon csinálja az a szereplő, aki a postát játszott, nagyon sok nyeressége volt ennek az előadásnak. És a macskajáték is egy furcsa, az pontosan nem egy ilyen szeretnivaló, fantasztikusan méltósággal és hanggal beszélő, és hallatlan humorral, mint a Sulyok Mária, nem egy királynői alkat volt, hanem egy bohóc alkat. Egy kicsi, alacsony, kövérkés nő volt, de ugyanazt a fájdalmat és szépséget, nem ugyanazt, mert a Sulyok az utolérhetetlen, de hát hallatlanul izgalmasan ki tudta hozni ezt a fajta kettősségét a dolognak, a humort és a szívszorítót, a tragikusat és a mulatságosat, amiről már beszéltünk az elején, hogy a kettőssége az ő szövegeinek és történeteinek.
Jól hallom ki a szavaidból, hogy a Sulyok Mária az Orbáni etalon?
Hát igen, igen. Lehet, hogy másnak nem, szóval nem tudom, de hát a mi generációnknak igen. Hát persze csodálatos volt a Hegedűs Ágnes, aki az ősbemutató Orbáni anyja volt.
Igen.
A Székely Gábor nagyon nagy szeretettel emlegette őt, ugye ő rendezte Szolnokon, és hogy a merészség, amire én már így nem emlékszem, ezt ő fogalmazott már, mint a Székely, hogy a merészsége, hogy egy aránylag fiatal asszony, fiatal nő, akkor 40 éves volt a Hegedűs Ágnes, hogy milyen mélyen tudott belemenni egyfajta öregségi helyzetbe és egy öregségi nyomorúságba, aminek mind a két oldalát meg tudta fogalmazni. Ez nagyon nagy, hogy ez milyen bátor előadás volt, mondta Gábor. Nagyon szép előadás volt, csak mondom, így nem tudnám megfogalmazni, ahogy ő mondta.
Zene után folytatjuk. Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják, Radnóti Zsuzsával beszélgetünk. Őrkény István színdarabjainak előadásairól, most így körülbelül a legutóbbi szakaszban erről volt szó. És eszembe jutott, hogy Mácsai Pál játsza, hát 1000 éve, nem tudom, régóta az Azt meséld el, Pista című egyszemélyes, mesélős, fotelben ülés mondja jellegű előadást. Te hányszor láttad? Én úgy képzelem, hogy én a helyedben azt elég sűrűn megnézni.
Hát olyan nagyon sűrű nem néztem meg, de hát miután ez már több mint 10 éve megy, hát ugye ott voltam a próbákon, ez a Komédium Színházba kezdődött a történet, és akkor jó párszor ott voltam a próbákon, aztán ott is egyszer-kétszer megnéztem, és itt ahol hát hál' Istennek folytatja siker szériáját az előadás, a Pali előadása, ott azt hiszem olyan, mikor 300. volt, meg 400. volt, szóval most már túl van az 500.
vagy éppen most. Tehát elmentél.
Igen, igen.
No, hát, mint arról már így érintőlegesen szó volt, bár hát egyáltalán nem érintőleges dolog, hogy dramaturg vagy, és évtizedekig dolgoztál a Víg Színházban, és ezen túl is a utóbbi évtizedek magyar drámáinak, kortárs magyar drámáinak, fontos bemutatóknak, voltál életre hívója, vagy segítője, vagy röviden szólva dramaturgia. És a Vígszínházi pályád nagyjából összefonódott a Marton Lászlóéval, azt lehet mondani, mert fiatalként a Vígszínházban számos fontos fiatal írót, fiatal produkciót hoztatok létre, a, nem tudom honnan kezdve, a Képzelt Riporttól, hát elég, elég sokáig. Vajon a ti együttműködésetek az, az inkább véletlenszerű, vagy tulajdonképpen az kötött össze benneteket, hogy hozzád közel, tehát hogy közelálló színházeszmény, vagy irodalmi, vagy drámai érdeklődés kötötte össze a ti pályátokat?
Inkább azt mondanám, hogy nemzedéki. Marton László néhány évvel fiatalabb, de hát mondjuk egy ilyen nemzedéki nagy végiggondolásban azért ez nem számít. Szóval nagyon egyformát gondoltunk a világról, és az ízlésünk azonos volt, hogyha én valami írót nevet mondtam neki, akkor ő azonnal rácsapott. És a ráadásul, ami szép volt, hogy hát a Várkonyi Zoltán nagyon szerette, fiának tekintette, és lehetősége volt, mert kockáztatni, mert hagyta a Várkonyi, hogy kockáztasson. Tehát azért ment a popfesztivál, azért ment a 30 éves vagyok, azért mehetett a Kőműves Kelemen, és még nagyon sok egyéb darab, ami hát mindegyik a maga módján, mikor még terv volt, akkor nagy kockázatnak számított, hát utána aztán már hál' Istennek nem. A Bereményi Gézát ugye ő indította, együtt indítottuk el. Úgyhogy szóval nagyon hasonlót gondolkoztunk, de hozzá kell tenni Horvai Istvánt is, aki a Kornis Mihállyal abszolút nyitott volt, és hát ugye csinált egy nagyszerű előadást, meg egy érdekes előadást a Körmagyar, hát azt csinálta. Aztán a Csurka István, az Őrsi István, akikkel szintén így vagy úgy együtt dolgoztamtunk, úgyhogy ők ketten voltak azok, és aztán hát néha belecsatlakozott a Várkonyi Zoltán is egy nagyszerű adáshibával, vagy eljátszott az Őrsinek a Széchenyi és az Árnyak című főszerepét, szóval abszolút ő is. Hát szóval ez egy, most utólag visszanézve merem azt mondani, hogy egy szép korszaka volt a magyar drámának és a Vígszínháznak, egy fontos korszaka volt. Remélem más is így látja majd.
Volt olyan író, akiből szerettél volna darabot kihúzni, de nem sikerült? Tehát szerettél most volna valakit rábírni arra, hogy írjon
eszembe,
darabot, de...
Az ember, az én memóriám az nagyon nem jó, biztos, természetes biztos volt. Egyet tudok, hogy az Eszterházy Pétert megkerestem, hogy nagyon szeretném, hogy csináljon, és olyan 15-20 év múlva megtörtént a Búcsú Szimfónia.
És most aztán vagy, utána is lett hát még egy kettő,
igen. Aztán ő ment tovább.
De akkor ez lassan ment, de hát végül is befutotta.
Igen, de mondom, biztos volt olyan, akit szerettem volna, vagy nem is jött, nem sikerült, vagy pedig egyáltalán elutasított nagyon kedvesen, vagy nem is kedvesen. Persze, hogy
de a 70-es évek az a magyar drámának egy elég jó korszaka volt. Vajon most milyen korszaka van a magyar drámának? Prosperáló, vagy stagnáló, vagy hanyatló? Hogyan látod?
Nézd, hanyatlónak semmiképpen nem mondanám. Még a stagnálás sem mondanám. Az érdekes az, hogy az elmúlt 89 előtt ott nagyon erőteljesen lehetett, hát hogy mondjam, azonos hangú, nemzedéki kapcsolódású írókat találni. Tehát az ember úgy tudta, hogy 3-4 olyan nagyszerű ember van, akinek vannak követői, és egy ilyen nagy széles skálája volt a drámaírásnak. Most azt kell, tehát magyarul volt valami egység, vagy legalábbis össze lehetett fogni, hogy milyen jellege van a magyar drámának. Most viszont nincs. Úgy van, hogy egyes szigetek vannak, tehát szigetalkotók vannak, de az én érzésem szerint nem nagyon van egy olyan közös nagy hang, vagy stílus, vagy hangvétel, amelyet, hát hogy mondjam, azt lehetne mondani, hogy most a magyar drámának ez és ez a korszaka van. Egyének vannak, akik teljesítenek nagyon jól, érdekesen, de hogy ebből egy nagy összkép kijön-e, azt nem tudom neked megmondani. És még egy befejező mondat, ami egy kicsit erősebb, hogy, és akkor nézem azt, hogy a lengyel dráma persze sokkal nagyobb nép, sokkal nagyobb színházzal, hogy a lengyel drámában mennyivel erőteljesebb a történelem és a társadalom iránti hát felelősségteljes érdeklődés, konfliktuskeresés, szembenézés dolgokkal, hogy egyik író a másik után, hát annak a csúcsa most, hát bizonyára sokan a hallgatók között is már látták a Szlobodzsaneknek a Mi osztályunk című darab, és akkor az ember azt mondja, Úristen, hát micsoda szörnyűségek vannak a magyar történelemben, amelyről nem volt és nincs szó. És van, itt van egy lengyel író, aki szembe mer nézni azzal, hogy mi volt abban az országban egy pogrom kapcsán, és hogy akár az egyik oldal, akár a másik oldal, akár a nemzetiek, akár a urbánusok, hogy micsoda szörnyű konfliktusok voltak már a két háború között abban az országban is, és egy pogrom kapcsán milyen elképesztő módon föl szembesíti az embert azzal, hogy mi, és miután nálunk is nagyon sok tragikus történet van, ami el van temetve, úgyhogy én nekem az egyik legmegrázóbb élményem volt, mint dramaturg is, hogy hol van ilyen darab mostanában a kortárs magyar drámában, mondjuk az Ávada Pálnak a magyar ünnepen kívül olyan igazából nem tudnék most hirtelen mondani, ami ilyen kifejezetten, ilyen élesen próbálna valamiről beszélni.
Vannak jelentős vagy ígéretes olyan fiatal drámaírók, akik tulajdonképpen már ehhez a rendszerváltás utáni világhoz kötődnek, vagy abban, tehát hogy abban vannak otthon, és a régihez tulajdonképpen már nincs is közük?
Hát nézd, van egy tehetséges fiatal ember, olyan sokat nem tudok felsorolni, Vinnai András, szóval ő az, aki ezt a fajta, hát hogy mondjam, majdnem ezt a groteszk hangot még tovább tudja folytatni, egy szinte egy farsz, egy szürreális és groteszk farszban fogalmaz valamit a mai fiatal emberek életérzéséről. Most hirtelen lehet, hogy mikor már majd ezt ki fogod vágni, szóval amikor lemegyek, akkor nyilván még eszembe jut egy-két név, de most úgy, hát ugye közben mi csináljuk a nyílt fórumot, de igen, Szálinger Balázsról szeretnék beszélni, Térei Jánosról szeretnék beszélni, aki hát mondjuk a Térei az hát már elég fiatal ember volt 89 előtt is, de mégiscsak mind drámaíró most szólalt meg igazi erővel, a Szálinger Balázs dettó, ugye akkor mondtam a Vinnai András, szóval vannak. És például még egy mondat, hogy a Szálinger és a Térei a verses fogalmazást, a szabad verses fogalmazásnak a formáját, vagy kereteit tudták újra modernizálni és mai hangvétellel tálalni.
Akkor a következő zene alatt még Kiki magában hozzá gondolja az esélyes fiatal drámaíróit, aki eszébe jut.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Ahol hely van, színházi belépő, ez a műsor megy, Stuber Andrea vagyok, Radnóti Zsuzsa ül velem szemben, az üvegfalon túl Bánfalvi Csenge, hangmérnök kolléganőm. És míg a zene szólt, addig eszünkbe jutott Tasnádi István, akiben mondtam Zsuzsának, én nagyon hiszek, hogy ő még valami fontosat letesz, majd Zsuzsa pedig hevesen bólogatott és emlegette Tasnádi mellett Schilling Árpád nevét is. De most ezzel együtt túllépünk most ezen a témán, mert az utolsó blokkunkban az Örkény Centenárium esemény sorozatáról szeretnélek kérdezni, amit hát föl sem lehet sorolni, mert annyira gazdag és érdekes, de úgy ízelítőnek legalább egyet-kettőt említsünk meg, hogy mi vár most április kezdve mindazokra, akik örömmel vetik bele magukat az Örkény István körüli eseménysorozatba.
Lesz például az Országos Széchenyi Könyvtárnak egy ilyen egész évre szóló fiataloknak kiírt pájázata, hogy egypercesek szavalása, elmondása, prózamondó verseny, Örkény István prózamondó verseny. Ugyanezt a Színházi Intézetbe, ott egyperceseket színpadra címmel, ott el kell játszani egyperceseket, jelenetet teremteni. Aztán lesz nyáron egy nagy, határon túli fiataloknak egy Siófokon egy nyári tábor, ami a szívem közepébe szólt, hogy milyen gyönyörű, hogy nem tudom, 20-30-40-50 fiatalember, csupa határon túli, és tanárokkal, és egésznapos programok, és mind az ő művével kapcsolatban. Szóval aztán lesz, reméljük, hogy ősszel lesz néhány, vagy lesz egy ilyen, hát kicsit nagyképű a tudományos konferencia, de az is lesz, ezt a Palatinus kiadó szervezi, meg külföldön lesznek ősszel Helsinki, Moszkva, Pozsony, úgyhogy hát nagyon röviden.
Még én, amit találtam, abból említeném azt, hogy Örkény szigetek budapesti kávéházakban című dolog. Kávéházas ember volt egyébként Örkény István?
Nem.
No, hát most minden esetre kávéházas emberek Örkény köteteket forgathatnak majd a kezükben kávé mellett. Aztán hát lesz, természetesen lesznek bemutatók, Tóthék bemutató lesz. Ezüst emlékpénzér, mert 5000 forintos láttam rajta Örkény István arcképe.
Igen, azért érdekes, szóval ez nekünk nagyon érdekes, akik ezt mondjuk nem követtük nyomon. A Nemzeti Banknak nagyon régóta van egy ilyen sorozata, ez egy komoly, olyan, mint egy bélyeg sorozat, hogy nem tudom hány évre, évtizedre visszamenőleg, hát éppen az évfordulók, vagy egy nagyobb, jelentősebb embernek a portréja van rajta, és hát nagyon rövid kis ismertető, és hát szóval az éremgyűjtőknek ez bizonyára egy szép darab lesz.
Aztán lesz a Macskajátéknak egy újabb verziója, egy kétszemélyes változat, a Skalla lányok címmel, amit Berényi Gábor írt, és
állított össze, hát mondjuk hát nem írt.
Igen, bocsánat, jó, szerkesztett, vagy rövidített, vagy vágott, igen. És ez felolvasó színház, ez Béres Ilona és Tordai Teri közreműködésében,
úgy van, láttam. Így van, de lehet, annyira szeretik a szöveget, hogy lehet, hogy ez nem felolvasás lesz, hanem kívülről fogják mondani.
Hanem egyszerűen akkor eljátszák, igen, így praktikusan.
Igen, igen. Hát minimál színházba természetesen, de hát gyakorlatilag eljátszák, igen.
Aztán örömmel találtam rá arra, hogy az Országos Széchenyi Könyvtár közreműködésével, vagy kezdeményezésére, vagy tulajdonlásával, de lett egy Örkény honlap, www.orkenyistvan.hu
Örkenyistvan.hu,
igen. Amiben belenézve nagyon rendkívül hangulatos és tartalmas az egész, és még az írógépének a hangját is lehet hallani, a kattogását. Ebben te részt vettél ennek az összeállításában? Nagyon, nagyon gazdag irodalmi képanyag, hanganyag, minden van benne.
Hát persze, igen, én adtam az anyagot, de persze hát volt a Színház Intézetben is, fönn a könyvtárban is, de hát mondjuk a nagyját én adtam. A design az természetes nem az enyém volt, úgyhogy az egy nagyon nagyszerű technikus, vagyis hát design tervező találta ki az írógépet is, és az egésznek a formáját, külső formáját, és hát két nagyszerű ember, hát legalább egyszer hadd mondjam el a nevüket, Sudár Anna Mária és Mann Jolán, akik hát valami olyan elképesztő szeretettel és hozzáértéssel kezelik ezt a honlapot, amihez én néha adok anyagot, frissítem, ugye, mert hát hozzám előbb jut néha egy-egy hír, vagy cikk, vagy tanulmány, vagy valami, de hát ők csinálják a nagyját.
Aztán itt a nagyszabású megemlékezések a Örkényhez köthető színházak részéről, ugye az Örkény Színház és a Pesti Színház, sok-sok színész és Örkény kedvelő felléptével és közreműködésével. Aztán egy emlékkiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban, úgy láttam, az is van, vagy lesz, vagy várható.
Ez az a bizonyos ötödik nap. vagy bocsánat, az 5-én, mert a április 5-e az a születésnapja.
Igen, igen, az maga a születésnap.
És, hát, és akkor lesz a kiállítás uh-huh. megnyitó, akkor lesz este az Örkény Színházban a Mácsai féle emlék, és főleg nagyon fontos még a Palatinus kiadónak a könyvbemutatója, akkor fogják bemutatni a két új könyvet, tehát ezt a bizonyos áprilist, amiről beszéltünk már, és az Egyperces levelek negyedik kiadását. Ami a negyedik kiadás, az nem új kötet, az ő magánleveleinek a gyűjteménye. És hát egy bővítéssel egy gyönyörű dolog lesz benne, amit már nagyon szerettem volna rég beletenni az előző feleséghez, F. Nagy Angélához írt szerelmes levelei. És addig nem akarta az Angéla odaadni, csak azért, mert ő szerette volna egy pici kötetbe kiadni, de aztán valahogy úgy jött az élet, hogy azt mondta, hogy na most akkor vigyed. És hát ezek fognak megjelenni pluszként ebbe a levelező kötetbe, hát hogy nevezzem.
Az áprilissal kezdtük, úgy alakult a beszélgetés, és akkor valahogy a végére is ez jut, és említetted az elején, hogy esetleg erről még tudnál mondani a könyvről valamit, akkor mondasz még erről a könyvről valamit, valami csábítót, hogy én szaladjak a könyvesboltba majd megvenni?
Megpróbálok, nagyon röviden. Hát annyit mondanék, hogy nagyon érdekes, egy egészen másfajta Örkény Istvánt ismerünk meg ebbe, mégpedig egy nagyon erősen márai tanítványt, Márai Sándor, Szerb Antal, a korai Ottlik Géza. Szóval azt a fajta különös prózát, amely a maga melegségével, gyönyörű fogalmazásával, és az állandó visszanézés az ifjúságra, tehát a szembesítés az ifjúsággal, hogy ezt ők nagyon tudták és szerették csinálni, valami elmúlásról szóló történetek, és az egész olyan, mintha Thomas Mann avarás hegyéről lenne egy kicsit szó, mert a fiatal ember egy svájci idegszanatóriumba megy, és ott történnek vele az események. És nagyon szépen van megírva. Túl van írva néha, nem egyenletes azért a dolognak a megfogalmazása, de hát azért azt hiszem, hogy azt hiszem jó, ha megjelenik.
Hát egy Örkény. Hát köszönöm szépen Radnóti Zsuzsának, hogy eljött, hogy beszélgethettünk, és kívánok nagyon szép és meghitemlékezős napokat a születésnap alkalmából.
Nagyon szépen köszönöm, és ez az a jó, hogy nem csak egy nap van, hanem tényleg több van, és több hét. És hát szinte az egész évre jut mindig valamilyen esemény, és ez egy csodálatos dolog, ezt tudom mondani.
Köszönöm szépen, köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet. Az Ahol hely van színházi belépő című műsor volt ez. Stuber Andrea vagyok, én vezettem. Várom önöket a jövő héten is, viszont hallásra.
Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. Right now, there'll be no other time, and I can show you how, my love. Talk in everlasting words and dedicate them all to me. And I will give you all my life. I'm here if you should call to me. You think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away.